Egyelőre nem a megoldás irányába halad a vörös-tengeri konfliktus, sőt, éppen ellenkezőleg. Csütörtök reggel ugyanis arról olvashattunk, hogy először fordult elő az, hogy nem csak kereskedelmi hajó sérült meg a jemeni huszik támadásában, ezúttal rakéták okozták 3 ember halálát is. Foglalkozunk először azzal, hogy ezek a támadások, amelyekben például rakétákat alkalmaznak, alapvetően mennyire gyakoriak itt a Vörös-tengeri régióban, és mekkora volumenű dolog az, hogy most halálos áldozatai is vannak ennek a konfliktusnak.
Sajnos nem ez az első eset. Tavaly október óta erősödtek meg ezek a rakétatámadások. Ebben a térségben már 40-50 évvel ezelőtt is jellemző volt a kalóztámadás, csak akkor fatörzsből faragott csónakkal jöttek egy csövű puskával, most meg már helikopterrel és rakétákkal támadnak. Ennek megfelelően az áldozatok is nőnek, és sajnos egy rakétatámadás ellen nem lehet mit tenni. Ez telibe találta a hajót, és néhány tengerész életét vesztette.
Korábban volt arról szó itt a Vörös-tengerrel kapcsolatban, hogy most egyre több szállítmányozó direkt elkerüli a térséget annak érdekében, hogy ilyen helyzetek ne alakulhassanak ki. Most ebben az esetben egy görög üzemeltetésű hajóról számolhatunk be. Ezek szerint akkor azért még mindig számos mennyiséggel hajóznak a Vörös-tengeren is, mint például az érintett hajó.
Mivel a globális konténerforgalomnak kb. 1/3 ezen a területen, a Vörös-tengeren keresztül bonyolódik, hiába mondta azt a Merckx vagy más nagy vállalat, hogy ő akkor a jó reménység fokát kerüli, néhányan azért úgy döntöttek, hogy a Suezi csatornát használják. És sajnos ezt az izraeli arab háború okán, vagy legalábbis ennek alapján a huszik eldöntötték, hogy minden olyan hajó, aki ezen a területen mozog és forgalmat bonyolít, azt megtámadják addig, amíg az izraeliek vissza nem vonulnak Gázából. Na most elég nehéz, ezek inkább politikai összefüggések, mint tengerészeti, de valóban vannak olyan tengerészek, akik még mindig errefele jönnek. Viszont azt is tudjuk, hogy ellenlépésekre került sor. Az amerikaiak ugye egy Guardian nevezetű hadművelettel, az indiaiak, a görögöket követően, az EU is egy katonai műveletet indított a Vörös-tengeren, ez még februárban történt, és ennek a hadműveletnek ugye a deklarációja szerint itt kizárólag védekező mandátummal rendelkeznek a hadihajók, tehát nem támadásról van szó, hanem védekezésről. Ezt úgy képzeljük el, mint a háború idején a konvojokat védő hadihajók. Ennek a hadműveleti parancsnoksága viszont Görögországban, Larisszában van, és onnan irányítják, és onnan koordinálják. Itt most több ország haditengerészetének az együttműködéséről van szó. Ez egy nagyon komoly hadművelet. Azért itt nem csak védekezésről van szó, illetve nem tudom, hogy a hadászatban védekezésnek minősül-e az, amikor a hadihajók rakétákkal lövik a huszi állásokat.
Visszakanyarodva még kicsit a konkrét esethez, amiről a beszélgetés elején szó volt, az, hogy most már itt halálos áldozatokról is beszámolhatunk, jelente ez mondjuk akkora volument, amely tényleg afelé terelheti a szállítmányozókat, hogy valóban elkerüljék-e ezt a területet teljességgel, vagy mondjuk ez a koncepció azért nem reális, tehát szükség van arra, hogy bizonyos hajók a Vörös-tengeren keresztül hajózzanak a nehézségek ellenére is.
Egész biztos vagyok benne, hogy teljesen nem fognak leállni, de már most is jelentős része a forgalomnak átterelődött. Csak megemlíteném, hogy 30% fölött van a Suezi csatorna forgalom esése, bőven elérheti akár ennek a dupláját is. Természetesen azok a tengerészek, akik erre az útvonalra vannak beosztva, hát eldönthetik, hogy maradnak-e a hajón, illetve vállalják el a rizikót, vagy nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ez igazából nem szakmába vág, hogy az ember egy haditerületen keresztül majdnem biztos rakétatámadások közepet menjen mondjuk egy 150 ezer tonnás tankerhajóval.
Igen, és akkor talán itt kéne a megoldásra rákanyarodni, amit az előbb viszonylag talán már érintettünk is, ezek a járőrhajók a térségben. Az, hogy ez az eset megtörténhetett az ő jelenlétük mellett is, azért azt mutatja, hogy azért ez a rendszer talán még nem nyújt 100%-os védelmet ezeknek a szállítmányozó hajóknak.
Hát 100%-os védelem nem volt és nem is lesz. Ez a rizikó, ez mindig ott van. Ez akkor fog igazából megszűnni, amikor befejezi Izrael a gázai offenzívát, és véget vet ennek az összetűzésnek, akkor reményeim szerint megoldódik ez a feladat, és nem lesz szükség ekkora flottára a védekezéshez, de az biztos, hogy ott kell majd tartani ebben a térségben, mert ez egy puskaporos hordó, ott kell majd tartani ezeket a flottákat, és és ez az együttműködés ez azért hosszabb távú kell, hogy legyen. Nem csak az Európai Uniós érdekeket, meg amerikai érdekeket kell nézni, hanem nagyon komoly veszteséget okoz ez a vöröstengeri válság például Indiának is.
Mindenképpen térjünk át akkor röviden a gazdasági vonzatára is az elhúzódó konfliktusnak. Olvastam egy mondatot, amely úgy hangzott, hogy minden nappal egyre hosszú távúbb gazdasági károkat okoz a vöröstengeri konfliktus. Mennyire igaz ez, hogyan jelenik meg pontosan az, hogy ez a konfliktus már elég sok hónapja tart, és pontosan mik ezek a hosszú távú károk, amiket ez okozhat?
Következő okozza a problémát, ugye mivel a jó reménység foka megkerülésével Észak-Európa és a Mediterrán megközelítése egy 30-50%-os útvonaltöblettel jár. Logikus, hogy a konténer fuvardíjak is megnövekedtek. Csak egy példát mondok, ott a 20 lábasoknál mondjuk távol-kelet kínai berakó és Európa között, Észak-Európa között tavaly októberben még egy $1000-ból megállt a fuvardíj, most pedig az ötszöröse. Tehát a fuvardíj növekedés mellett a tranzitidő, és mivel a tranzitidő növekszik, ez logikusan egy kapacitás csökkenést is okoz. Ugye többet töltenek el a hajók a tengeren, nagyobb lesz a tranzitidő, csökken a kapacitás. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez szintén fuvardíj felhajtó hatással bír. És ami még nagyon érdekes, igazából nem a vöröstengeri problémához kapcsolódik, de igen-igen fontos az óceáni szövetségek alakulása, mert azt kell tudni, hogy például a konténerforgalomban három nagy óceáni szövetség tartja kezében a forgalomnak több mint 80%-át. Eddig 4 volt, és azt kell mondom nagyon lerövidítve, hogy ez a három ember, ha leül vacsorázni, ők döntik el a fuvardíjakat, ők döntik el azt, hogy Kínából hogy jönnek a konténerek, és azt is, hogy milyen profittal dolgoznak, mert azt is hozzá kell tenni, hogy itt a Covid okozta válság, meg itt a vöröstengeri válság közepette, azért nem szabad arról elfeledkezni, hogy ezek a hajózási vállalatok az egész pályafutások alatti legmagasabb profitot termelték az utóbbi években.